Szeretettel köszöntöm testvéreimet az ige szavaival, amint írva található János evangéliuma 6. részében, a 35. versben. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint írva található a Királyok első könyve 19. részében, az első 8 versben a következőképpen. Amikor Aháb elmondta Jézábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jézábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy leketyebokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb, mint elődeim. Azután lefeküdt, és elaludt a reketyebokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. A minden kegyelem Istene, tegye áldottá szívünkben a hallott igét, hogy teremhessük a megtérés áldott gyümölcseit. Jeltek testvéreim, imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, szerető édesatyánk a Jézus Krisztus által, hálával a szívünkben jöttünk be a te hajlékodva, és megköszönjük neked, Urunk, azt a kegyelmet, amelynek most a megterített asztala is itt áll középen. Köszönjük neked, Urunk, hogy te bennünket, bűnös, szennyes embereket nem úgy vársz, hogy ledorongolsz, hanem a te szabadításodat, a te bűnbocsánatodat kínálod fel valamennyiünk számára. Érezzük, Urunk, hogy mennyire érdemtelenek vagyunk erre a nagy irgalomra. És köszönjük neked, Urunk, hogy bennünket is úgy fogadsz most, ahogyan Illésről gondoskodtál a pusztában. Hiszen te tudod, Urunk, legjobban, hogy mennyire gyengék és elesettek vagyunk. Megfáradtunk a vétkeink miatt, megfáradtunk, Urunk, és a mi bensünk teljesen kiürült. Ezért könyörgünk, te légy az, aki megerősítesz, aki feltöltesz bennünket. Könyörgünk, te légy, ami életünknek az orvosa. Te gyógyítsd szabadításoddal a lelkünket, te gyógyítsd a mi tagjainkat. Könyörgünk hozzád, mennyei édesatyánk, add ma is a te szent lelkednek az ajándékát számunkra, hogy általa váljon világossá számunkra a te igédnek az üzenete, és hogy általa lehessünk annak megcselekvői is. Fiadért, Jézus Krisztusért könyörgünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen.
Hallgassuk Isten igéjét úgy, amint írva található a Királyok első könyvében, a 19. rész 7. versében. A már hallott ige szakaszban így szól hozzánk az Úr igéje. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Kedves testvérek, újkenyéri háladó Isten tiszteleten vagyunk együtt, és ebből következően hálás is a szívünk az Úrnak. Amikor gyerek voltam, meg hát amíg otthon éltem, minden éjszaka hallottuk a kombájnoknak az úgását. Az utcánk mögött ment a vasúti sín, és annak a túloldalán már a hatalmas búzatáblák voltak, és nappal is, meg éjszaka is mentek a kombájnok, arattak, végezték ezt a munkát, és nem volt soha senki, aki elégedetlenkedett volna, vagy mondta volna, hogy ó, hát mi lesz a csend az éjszakai pihenés lehetőségével, hagyják már abba ezt az úgást. Mindenki tudta, hogy az élet munkája folyik itt. Mindenki türelemmel viselte, sőt, még jól is esett hallani azt a halk, messziről jövő halkbúgást, ahogyan dolgoztak a gépek. Ebben az esztendőben, talán életemben először nem adatott meg, hogy lássam ezt a munkát. Itt a városban nem látjuk, és pont abban az időben, amikor volt az aratási munka, nem jártam még autóval semmilyen szántóföldek mellett. De azért a gondolataimban, meg gondolom sokunknak a gondolataiban, imádságaiban ott volt ez a munka, az aratás. Imádkoztunk érte, és valóban Isten csodát tett, mondhatjuk azt is, mert olyan időjárást adott, aminél nem lehet jobbat elképzelni. Nagyon jó meleg volt abban az időben, azokban a hetekben. Ha volt eső, akkor is csak egy rövid zápor, éppen hogy felüdítsen, néhány óra múlva akár lehetett folytatni az aratás munkáját. Áldott legyen az Úr, hogy így gondoskodott rólunk. Van élet, van kenyér a számunkra, és nagyon jó, hogy mi, akik itt vagyunk, hálával akarunk vele élni. Ezért vagyunk itt az Isten tiszteleten, és vannak olyanok is, akik nincsenek közöttünk, mert talán még szabadságuk, nyaralásuk utolsó napjait élik, de azok is, akik máshol vannak, egészen biztos vagyok benne, hogy valamelyik templomban vannak, és ugyanígy hálát adnak. Sajnos ma a fiatal felnőtt és felnövekvő generáció talán kevésbé van tisztában azzal, hogy mennyire fontos a kenyér, ennek az elkészülte. És nem lehet ezért őket megvetni, nem lehet rájuk ferde szemmel tekinteni, hiszen ma rengeteg vetélytársa van a kenyérnek. Már nem egy olyan alapélelmiszer, mint amilyen volt régen. Hamburger, chipsek és ki tudja hányféle műétel adatik, és a kenyér sem olyan már, mint régen volt. Hiszen a kenyérben, mint tudjuk, nagyon-nagyon kevés összetevő van. Nagyon kevés dolog kell bele. Mégis, hogyha veszünk valamilyen kenyeret ma a boltban, akkor ott 10 körül van az összetevők száma. Mert hogy az igazi kenyérhez valóban kevés dolog kell, egy viszont sok munka. Azzal dolgozni kell, meg idő is kell hozzá, hogy az megsüljön, hogy az elkészüljön. A mai modern, gyors virágunkban pedig pont ez nincs. Nincs beletéve az a sok munka, meg nincs arra idő, hogy az szépen megsüljön, hát akkor ezeket pótolni kell adalékokkal. Egyszer Erdélyben voltam, és kirándultunk, többfelé mentünk, és az egyik reggel a házigazda azt mondta nekünk, hogy együnk bőségesen, mert ma hosszú nap vár ránk, és nagy kirándulások lesznek, hegyre fel, völgybe le. És akkor ki volt téve az asztalra, szép barna kenyér, szalonna, zöldségek. Mert én el is határoztam, hogy legalább 5-6 szelet kenyeret megeszek, mert bírni kell, abból kiindulva, hogy itthon mennyit kell lenni a kenyérből ahhoz, hogy jól lakjak, vagy hogy tényleg felkészüljek valami komolyabb fizikai igénybevételre. Megettem az első szelet kenyeret, és úgy éreztem, hogy jól laktam. Megettem a másodikat, de azt már nagyon erővel. És mivel azt mondták, hogy itt nagy energia kifejtésre lesz szükség, hát még egy fél szeletet, de azt már nagyon-nagyon szenvedéssel. És az volt bennem az aggodalom, hogy hogy fogom én ezt bírni, milyen szégyen lesz, hogyha 2 óra múlva én éhes leszek. Miért nem bírok többet enni most, amikor kellene? De bizony, testvérek, az házi kenyér volt. Mielőtt azt a szelet kenyeret megfogtam, sokkal nehezebb volt, mint a miénk, amit itt a boltban veszünk. És én még kora délután se voltam éhes egyáltalán. Egészen másféle az az élelem, és az az étel, az a kenyér, amit ott kaptunk, az valóban képessé tett arra, hogy nagyobb fizikai igénybevételt meg tudjak cselekedni. Hát valami ilyesmit élt át Illés is a felolvasott igében. A történet előzményét bizonyára legtöbben jól ismerjük, megtörtént a csoda, dicsőséget szerzett Istennek a próféta, a Kármelhegyi Isten ítélet alkalmával. Isten megmutatta, hogy ő az egyetlen és igazi Isten, a Baál proféták hiába vagdosták magukat, meg óbégattak, meg nem tudom mit csináltak, nem történt semmi, Illés meg egy rövid fohászt elmondott, és az áldozat azonnal begyulladt, sőt, még az azt körülvevő kő is elolvadt. Kétség kívül kiderült mindenki számára, hogy Isten az egyetlen hatalom menjen és földön. Ennek nyomán Illés döntésre hívta a népet, és a nép döntött. Azt mondták, hogy az Úr az egyetlen Isten. És akkor fogta Illés, végrehajtotta azt, amit végre kellett hajtania, kiirtotta a bűnt, megölte a 450 Baál prófétát, és Illés úgy gondolta, egész biztos vagyok benne, hogy na, végre egy hosszú, nehéz, nyomorúságos időszak véget ér az életemben. És nem így történt. Hanem Jézabel, ez a gonosz hitvány királyné, Akháb felesége még dühöttebben kezdte el üldözni Illést azért, amit tett. És erről hallhattunk az igében, hogy Illés elfáradt. Illés mindebbe belefáradt. Mert hogy bele lehet fáradni az állandó harcba, küzdelembe. Vannak olyan emberek, akiket az állandó feszültség éltet, élvezik, hogyha nincs nyugalom körülöttük, hogyha beszólhatnak, ha feljelenthetnek, ismerjük ezeket. Szinte minden faluban, településen van ilyen, lakóközösségben, aki nem fér meg, akinek mindig van valami baja, aki írja a hivatalos panaszokat, leveleket, feljelentéseket, de azért ez egy elenyésző kisebbség. A túlnyomó többsége az embereknek a békességre vágyik, a kiegyensúlyozottságra, a nyugalmas életre. És Illés így fáradt bele ebbe a rendkívül hosszú ideje tartó nyomorúságba. 3,5 évvel ezelőtt Isten azt mondta neki, hogy menj oda Akháb király elé, és mondd el neki, hogy amiért ilyen hitványul viselkedsz, amiért ilyen istentelen életet folytatsz, és megrontod az egész népet is, ezért nem lesz eső az országban, csak majd az én szavamra, mondja így Illés. És persze először lehetett legyinteni rá, talán néhány napon, meg talán néhány héten, esetleg egy-két hónapon keresztül is, ó, egy bolond proféta beszéde, kit érdekel, nem lesz abból semmi. Aztán, amikor teltek a hónapok, és elkezdett sorvadni a növényzet, elkezdtek kiszáradni a patakok, elkezdtek elhullani az állatok, és végül még emberek is, akkor már nem lehetett félváról venni. Akkor egyre sürgetőbb lett, hogy mi lesz most. És nyilván egyre jobban utálta Akháb király, meg a felesége Jézabel is Illést, mert úgy gondolta, hogy ő miatta van ez, nem önvizsgálatot tartottak, ez mindig könnyebb, utálni a másikat, mint önmagamban nézni. És gondoljuk el, hogy hány ember lehetett, aki ugyanígy gondolkodott, akiknek elmondták Akhábék a saját verziójukat, hogy ide jött Illés, és ő miatta nincs eső, és ő miatta pusztulunk el. Sokan átkozhatták őt abban az országban. Sokan, akik ismerték Istent, és őt, mint prófétát, azok imádkoztak érte, de biztos voltak olyanok, akik inkább gyalázták és szitták őt. És azt mondja Illés, hogy 3,5 év eltelt, most Isten visszaküldött engem, most megtörtént ez az istenítélet, most már annyi minden történt, most az egész nép megvallotta, hogy az Úr az egyedül Isten, most már biztos minden rendben lesz. Most már ennek végre vége. 3,5 éven keresztül bujkálnom kellett, meg kínlódni, meg rettegni, és már annyira elfáradtam, de most bizonyára minden rendben lesz. És nincs. Ezt tapasztalja Illés. Lejön a Kármelhegyről, és jön az üzenet. Azt mondja Jézabel, addig kereslek, amíg el nem pusztítalak, felkoncollak, és véged lesz, és bosszút állok rajtad. És akkor azt látja Illés, hogy Uram, mikor lesz ennek vége? Meddig még? Annyi ideje bujkálok, szenvedek, és akkor megindul, megint menekülni, aztán elfárad, egy reketye bokor alá lefekszik, és azt mondja, hogy én nem is megyek tovább. Ennyi. Jöjjön akkor, Jézabel, vágjon le, én nem menekülök tovább, nem bírom, Uram. A te kezedbe teszem az életemet, vedd el azt, nincs tovább, elfáradtam. Persze Isten gondoskodott Illésről, amíg menekült abban a 3,5 évben. Csodákat is tett érte, de azért ez akkor is mindennapos harc. Mindennapos küzdelem volt, és elfáradt. Ugye vagyunk így mi is olykor. Ugye van olyan a mi életünkben is, hogy úgy érezzük, hogy nincs tovább. hogy most annyira elfáradtam már. Vannak, akiknek az életében többször, akár rendszeresen esnek ilyen állapotba, mások ritkábban. Az orvostudomány ezt általában depressziónak nevezi, de ez nem csak depresszió lehet, hiszen Illésnek például teljesen objektív volt az ő beszorítottság érzése. Elfogy az életerő, a reménység, és az ember megadja magát, feladja. Ilyenkor ez a két lehetőség áll a hívő ember előtt, vagy végleg bedobja a törölközőt, és azt mondja, hogy nem megy tovább, vagy pedig még egyszer kér újra és újra szabadulást az Úrtól. És Isten pedig a hívő ember imádságára kétféleképpen szokott általában felelni, szabadulást adni. Az egyik az a csoda, amiről a héten is hallottunk, az igében, a bűnbánati istentiszteleten, Jósafát és az őket megtámadni akaró ellenség esetében, hogy Isten csodás szabadulást adott nekik. A szó legszorosabb értelmében félretette előlük az ellenséget. Semmit nem kellett csinálni, ki nem kellett húzni a kardot a hüvelyéből. Le lett győzve az ellenség, kész. Isten csodát tett. És testvérek, higgyétek el, hogy Isten ma is cselekszik ilyen csodákat, a ti életetekben és az enyémben is. Csak mi sokszor észre sem vesszük. Ugye elmegyünk mellette, mert panaszból panaszba esünk. És ez egyáltalán nem jó. Aztán van másik lehetőség, amikor Isten megoldást nyújt a nyomorúságos helyzetünkben úgy, hogy nem elviszi a próbát, a bajt előlünk, hanem azt mondja, hogy erőt adok neked ahhoz, hogy megold. Megerősítelek téged ebben. Gondoljunk Gedeon történetére. Nála is azt olvassuk, hogy Isten megszólítja ezt az ifjú embert, és azt mondja neki, hogy menj el és szabadítsd meg a népet a te erőddel. A te erőddel. És Isten így éri, hogy vele lesz a harcban, így valójában itt sem arról van szó, hogy Gedeon egy olyan nagy kigyúrt valaki volt, aki aztán megy, és majd ő lerendezi az ellenséget, hanem azt mondja Isten, hogy én foglak téged használni, de neked kell menned, neked kell cselekedni, menjél, én veled leszek. Ezt az utóbbit teszi itt is Isten Illéssel. És olyan jó látni azt ebben a történetben, hogy az Úr mennyire kedves, türelmes az ő emberével. Nem mondja azt neki ott a reketye bokor alatt, hogy ember, szedd már össze magad. Ne viccelj már. Annyi csodát tettem érted. Hát emlékezz már vissza. Nem gondolod, hogy most is fogok? Na menjél gyorsan. Hanem oda megy hozzá, oda küldi az angyalát, és Isten nem is mond neki semmit, csak azt mondja, hogy egyél. Elfáradtál, egyél. Aztán utána újra visszafekszik Illés, össze van törve, össze van roskadva, lelkileg, testileg egyaránt, és megint mondja, egyél. És aztán most teszi hozzá, hogy mert erőt felett való út vár reád. Isten teremtett minket, és ő jól tudja, hogy véges az erőnk, a teherbírásunk, mind testi, mind lelki értelemben. És ezt olyan jó tudni, hogy ő nem egy ilyen rabszolgahajcsár. Az Úr adja neki az eledelt. És mivel kezdi el táplálni? Mit ad neki enni? Lángost, pogácsát, ki melyik biblia fordítást olvassa. A lényeg az, hogy valamilyen egyszerű ételt ad neki. Nem különleges, nem mágikus ételt ad. Nem csoda ételt ad Illésnek. Nem olyan ételt ad, amitből bekap két szemet, és hihetetlen erőssé válik, hogy leszakad róla a ruha, mert akkora izmai nőnek. És akkor ő azt mondja, hogy mit nekem 40 nap, 200 napig is bírok menni, olyan erőt nyertem. Nem erről van szó. Egy teljesen egyszerű ételt ad neki Isten. Hétköznapit. Mondhatnánk így is, hamuba sült pogácsát. És mégis ezzel az étellel bír menni. Elmondja neki, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Nem könnyebb lesz az életed, kedves Illés, de én foglak megszabadítani. Én adok neked erőt, táplálékot ehhez az erőt felett való úthoz, és így az kibírható lesz számodra. Egyszer éppen egy ilyen újkenyéri úrvacsora után az edelényi gondnokkal sétáltunk vissza a parókiára, és azt láttam, hogy nagyon mosolyog magában. De úgy nem volt rá semmi oka, úgy tűnt, csak mosolyog, mosolyog. És akkor egy idő után kérdezem tőle, hogy te mit bazsajogsz? És akkor azt mondja, hogy hát ez most nekem annyira jó volt. mármint az úrvacsorai közösség. És nem tudta megfogalmazni, nem tudta tovább mondani, vagy lehet nem is akarta. Ő tudta, hogy milyen élethelyzetben van. Lehet, hogy ő is ugyanúgy össze volt törve, mint Illés. És ugyanúgy azt a megerősödést tapasztalta meg az úrvacsora után, mint Illés. Lehet, hogy reménytelenség volt. Nem tudom, mert erről nem beszéltünk. Mert az elég volt, amit mondott, hogy ez most nekem olyan sokat jelentett. Valami ilyesmit tapasztalunk meg mi is az úrvacsorában. Az igehirdetésre készülve az interneten találtam egy olyan fórumot, ahol az úrvacsora, illetve az áldozás volt a fő téma. Főként az volt a célpontban, hogy átváltozik-e a bor és a kenyér Krisztus testévé és vérévé a szó legszorosabb értelmében valóságosan. Nyilvánvalóan értjük, hogy itt katolikusok és protestánsok között ment a vita, pedig annyira tisztán érthető, hogy nem a tárgy a csoda, hanem az Isten, aki benne munkálkodik. Biztos vagyok benne, még egyszer mondom, hogy az Illés tápláléka nem szuper táplálék volt. Az úrvacsorában, ha esetleg valaki ezt nem tudná, akkor most elmondom, hogy teljesen hétköznapi kenyeret használunk. Az, aki most felajánlotta az úrasztalára a kenyeret, ő is minden bizonnyal bement a boltba és megvette. Nyilván nem a legolcsóbb akármit veszi az ember, mert az úrasztalára tesszük, de ez egy bolti kenyér. És ugyanígy a bor is. Vagy boltba, vagy megtermelte valaki, és mindig a legjobbat akarom adni az úrasztalára. Ugye ez nem kérdés. De ez akkor is egy hétköznapi eszköz, élelmiszer. Az van ide téve az úrasztalára. Nincs vele semmi hókusz-pókusz. A hívő embernek ennek ellenére ez mégis sokkal-sokkal többet jelent. Megtapasztaljuk, hogy ez mégis az Úrtól való. Átéljük a vele való csodálatos közösséget. Reménységet nyerünk, hogy egykor majd így fogja adni az Úr nekünk a mennyekben, az örökké valóságban. Így leszünk vele együtt vacsorán, ebéden, ki tudja milyen alkalmon. És mindez erővel tölt el bennünket, mint az edelényi gondnokot, vagy mint remélem mindnyájunkat. Olyan ez az úrvacsorai kenyér és bor, amely mindnyájunkat képes ugyanígy megerősíteni, betölteni. Ki tudja, nem leszünk-e mi is az Illés helyzetében. Ki tudja, hogy nem erőnk felett való út áll-e előttünk. Nincs egyikünknek sem a homlokára írva, hogy mi vár ránk a következő napokban, hetekben, hónapokban. Kezdődik az iskola, nem lesz gond az iskolában, gyerekkel, betegség, gyógykezelés, munkanélküliség, gyász, hány és hány olyan dolog, amire nem számítunk és nem akarjuk. Mind olyan dolgok, amelyek erőnk felett vannak. Olyanok, amire nagyon sok embertársunk, talán mi magunk is néha azt mondjuk, hogy én ezt nem bírom. Én ezt nem bírom elviselni, ez erőm felett való teher. Ilyen jó ilyenkor átélni az úrvacsorában, hogyha erőd feletti is az út, amin járnod kell, az Úr veled van, és ő megerősít téged. És a legnagyobb dologban is ő ad erőt. A bűneidben, amikkel naponként próbálsz megküzdeni, és azt érzed, hogy nem megy. Már megint nem megy. Már megint elköteleztem magam, akartam változtatni, és nem megy. És milyen jó ilyenkor megint csak érezni, tapasztalni, hogy az Úr kegyelme nagyobb. Nem véletlen, hogy haláluk előtt az emberek igyekszenek úrvacsorával élni. Élnek máskor is, de lehet, hogy érzik, már én nem élem meg a karácsonyt, vagy a húsvétot, vagy a böjtöt, most szeretnék még előtte élni ezzel az úrvacsorával. Hiszen az is egy erőnk felett való út. Nincs ráhatásunk. És olyan jó tudni azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és hogyha lepereg az életünk filmje tényleg, benne a rengeteg bűnnel, mulasztással, mi tudhatjuk, hogy Isten megbocsátott mégis a Krisztus kegyelméért, érdeméért, akinek értünk megtöretett teste, és értünk folyt a vére. És mi így állhatunk meg ma is az Úr asztalánál. És vehetjük magunkhoz az úrvacsorai jegyeket, és adhatunk hálát a kenyérért. Hálaadással jöjjünk, tudva azt, hogy Jézus Krisztus az élet kenyere, és aki ővele él, aki eszi az ő testét és issza az ő vérét, annak örök élete van. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a nyarat, a pihenés lehetőségét, sokunknak megadatott a feltöltődés lehetősége. Kérünk téged, Úrunk, hogy az, ami most következik ránk, bár előttünk még elrejtett, titok, de segíts nekünk mindent a te kezedből elfogadni. És hogyha erőnk felett való út áll előttünk, akkor is könyörgünk, hogy te táplálj bennünket minden nap a te ígéddel, és most is az úrvacsorai közösségben erősíts meg bennünket. Így imádkozunk, Úrunk, azokért, akik már most érzik, tudják, hogy erejükön felől való út van előttük. Már rá is léptek. Imádkozunk azokért, akik betegek, akik súlyos betegségben vannak, kezelésekre járnak, kórházban fekszenek. Könyörülj rajtuk, Urunk, és te légy az ő gyógyítójuk. És imádkozunk azokért, akik gyászban vannak, akik elveszítették valamely szerettüket, akikhez nagyon ragaszkodtak. Kérünk téged, Urunk, hogy vigasztald őket, és a te vigasztaló kegyelmeddel pótolt ki ezt a hiányt, ami az ő lelkükben megszületett. Imádkozunk, Urunk, a gyermekekért, akiknek kezdődik az iskola, és sokan talán éppen úgy gondolják, hogy borzasztó nehéz lesz 10 hónapot most megint iskolába járni. Légy hozzájuk is kegyelmes, irgalmas, és erősítsd meg őket, csak úgy, mint az oktatókat, a tanárokat, és mindnyájunkat, Urunk. Szeretnénk tudni, látni azt, hogy bármilyen út is van előttünk, annak a vége, a végcélja a mennyei üdvösség, amelyet te szereztél nekünk. Értünk megtöretett testeddel, értünk ontott véreddel. Kérünk, ennek az érdemében részesíts ma is bennünket. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.